Korábbi partizános nézők mindig el szokták mondani, hogy mennyire jó volt a Keller László egykori közpénzügyi államtitkárral készített interjúnk, de sokan más ilyen történeti interjúkat is szoktak dicsérni, mondván, hogy milyen hasznos, hogyha rálátunk arra, hogy azok a problémák, amikre úgy gondoljuk, hogy ma meghatározzák a politikai életünket, a társadalmi konfliktusainkat, nos, hogy azok a problémák hogy néztek ki 20-25-30 évvel ezelőtt. Most egy ilyen beszélgetés következik, amelynek a jelentőségét remélem, hogy maga az interjú fog majd igazolni, úgyhogy kérlek, hogy mindenképpen adjatok egy esélyt neki, mert egy nagyon fontos, és valószínűleg a történeti emlékezet szempontjából egy kicsit marginalizált jelentőségű eseményről van szó, de amelyen keresztül nagyon sokat megértettünk arról, hogy mik azok az alapvető diszfunkciói a magyar államnak, a mindenkori magyar államnak, amelyeken 15 év után sem tudott úrrá lenni a Fidesz, de nem mintha olyan nagyon szeretett volna, és amelyek nyilvánvalóan nagy kihívásra állítanak bármely erőt, amely arra vállalkozik, hogy valamilyen módon rendszerváltást, érdemi fordulatot állítson elő ebben az országban. A mai vendégem tehát nem más, mint Molnár Csaba, volt rendőrtiszt, korábban az ORFK szervezett bűnözés elleni igazgatóságán a pénzmosás elleni részleg vezetője, jelenleg ügyvéd. Szervusz, köszöntelek az adásban, és nagyon örülök, hogy itt vagy, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Köszönöm a lehetőséget.
Egy kis aktuálpolitikai helyzetértékeléssel hadd kezdjem, aztán legfeljebb, hogyha el akarsz tőle zárkozni, akkor nyugodtan tedd meg. De ugye van most ez a mostani törvénytervezet, amiről szó volt egyébként Puzsér Róbert és Lampi Ágnessel is, amely ugye hát alapvetően cenzúratörvényként híresült el a média által, és aminek van egy olyan szövegrésze a javaslat szerint, hogy az úgynevezett pénzmosás elleni szerv, felteszem itt a NAV-ra utal a törvényalkotó, szóval egy olyan hatáskörre lesz ellátva, hogy az érintetteket, akik majd fölkerülnek a listára, és akik ellen nyomozást indítanak, bírságolja, a számlájukat embargózza, a szuverenitásvédelmi hivatal rámutatása során. Te mit gondolsz arra, hogy hogyan kerül a pénzmosás, mint kifejezés ebbe a szövegbe? És azért vagyok erre kíváncsi, mert azt gondolom, hogy ez egy rettenetesen erős kifejezés, nagyon erős képzettársításokat indíthat be az emberekben, és felteszem, hogy a munkád során sokszor találkozhat el ezzel a kifejezéssel, és valószínűleg nem véletlenül ezt használja, ezt a kriminológiai fogalmat használja a törvényhozó arra, hogy gyanú alá vonja ezeket a szervezeteket.
Szeretnék ebbe a kérdésbe szakbarbár lenni.
Kérlek.
Az elmúlt 15 évben inkább szakbarbár szerettem volna lenni, mint politikai kérdésekkel foglalkozni, hiszen ennek, nem tudom, talán meg lett egyszer a következménye, hogy ilyen ügyekbe keveredtem. Én szakmaiságot látok ebben a kérdésben. Nem látom szándékosnak azt, hogy a pénzmosás szót azért szerepeltetnénk ebbe a jogszabálytervezetbe, hogy ez még nagyobb félelmet adjon. Inkább azok a lehetőségek lehetnek félelmetesek, amik ennek a pénzmosás elleni irodának, ami egyébként soha nem foglalkozott ilyen ügyekkel, mindig a pénzmosással kapcsolatos bejelentéseket dolgozta fel, és ezután is ezt fogja tenni. Szóval én azt gondolom, hogy az ő szerepe szakmai szerep. Biztos, hogy a kifejezés nem jó, nem tetsző sokak számára, de nem ez volt a cél. Egy olyan egységet hoztak be ide, ebbe a jogszabálytervezetbe, akinek megvan a lehetősége arra, hogy a pénzügyi szolgáltatókkal, azokkal, akiken keresztül ugye szankciókat akarnak majd érvényesíteni, megfelelő kapcsolatot tartson. Megvan erre a jogszabályi felhatalmazása, és megvan a szaktudása is.
Jó, világos, tehát akkor azt mondod, hogy a pénzmosás kifejezés hiába tiszteltett parancsolónak tűnik, valójában nem alkalmas a stigmatizálásra, az maximum politikai értékítélet kérdése, hogy magában a vizsgálati folyamatokban tetten érhető-e vagy sem?
Szerintem nem alkalmas rá. Tehát, hogy más országokban nem is így hívják ezt az egységet, hogy ez a nemzetközi standardekhez igazodó egység, pénzügyi információs egységnek hívnak. Ha most nálunk is ugyanez lenne az elnevezése, akkor nem kapnánk fel a fejünket ezen. Tehát én azt mondom, ez egy szakmai kérdés ebben a jogszabálytervezetben. Ettől függetlenül azok a jogosítványok, amiket kap ez az egység, azok azért hát eléggé széles körűek, maradjunk abban.
Forduljunk rá a rendőrtiszti pályafutásod értékelésére. Nekem még van személyes emlékem is arról, amikor a híradókat te uraltad, vagy a te képed uralta. Egy energikus fiatal rendőrtiszt képét lehetett látni a tévénézőknek és az újságolvasóknak is. Elég erőteljesen médiaképes figura voltál te akkoriban. És hát ugye ez egy elég ritkaság számba menő rendőri karakter volt, amivel akkor megjelentél a nyilvánosság előtt. Na most, ugye rendőrtiszti pályafutásod csúcsán, nem sokkal azután, hogy nemzetközi együttműködésben Bécsben elkaptad az akkori idők, hát talán legkeresettebb bűnözőjét, a KNH-s banki csalásokban érintett és amiatt körözött Kulcsár Attilát, szóval akkor csaptak össze a fejed fölött a hullámok.
Hát, hogy akkor csaptak-e össze, utána csaptak össze a hullámok. Azt nem mondom, hogy akkor már érezhető volt, hogy ebből baj lesz. Én azért tartottam attól, hogy azáltal, hogy belekényszerítenek, vagy belevisznek egy olyan szerepbe, amiről te is beszéltél, hogy a sajtó előtt kellett folyamatosan képviselnem a nyomozást, és mondhatom úgy is, hogy akkor a rendőrséget. Azért megvolt az a félelem bennem, hogy, ennek lesz olyan következménye is, hogy az, aki most itt mindenki előtt van, és hogy mondjam, pozitív dolgokat hoz magával, ami nyilván a KH ügyben érintett egyéb szereplőknek nem volt pozitív üzenet, tehát azt az embert egyszer csak majd megpróbálják onnan elmozdítani.
Ez tökéletes, azt mondta, hogy a média egy olyan nyomás alá helyezett téged, ami miatt gyakorlatilag az is hozzájárulhatott ahhoz, hogy ez a helyzet ennyire felfokozott, végkifejlettel bírta te rád nézve?
Nem a média helyzet nyomás alá engem, hiszen én nekem akkor az volt a feladatom, hogy két hetente tartsak egy sajtótájékoztatót. Tehát akik odaültettek engem, azok adtak egy szerepet, és a média ezt használta, kihasználta, bár azt kell mondanom, hogy az a nyomás, amit a médiától kaptam, az folyamatosan pozitív volt, tehát soha negatív megközelítést nem kapott se az ügy, se személyem.
De szakmai hübrisz érte ekkor téged? Tehát volt-e mondjuk szerepe ebben annak, hogy végül így alakult a te történeted, hogy adott esetben azt hiheted egy ponton, hogy tényleg bizán tudsz járni, hiszen a rendőr szakmai elismertségű ezt a működésedet, a média is alapvetően elismerő volt veled, és felteszem, hogy egyfajta társadalmi visszaigazolása is volt annak, hogy amit csinálsz, az jó.
Azt azért nem hittem, hogy vizen tudok járni. Minden esetre az a terület, ahol én dolgoztam, abban az időben egyedüli volt ebben az országban. Magyarul nem tudtam kitől tanácsot és segítséget kérni. Azt hiszem, sokat tanultam ebben az ügyben, megtanultam azt is, hogy
tanácsolni. Szakmai egyedül voltál hagyva, azt mondod?
A pénzmosás elleni egység, mint olyan, ugye 94-ben jött létre maga a jogszabály, és akkor került meg alkotásra Magyarországon, és ez az egység valahol egyedül volt, hiszen nem volt más olyan kollega a rendőrségen belül, de olyan ügyész sem, aki ezen a területen jártasabb, vagy járatos lett volna egyáltalán, akitől én segítséget tudtam volna kérni. Wow. Ez adott talán egy olyan érzést, hogy én most olyan területen dolgozhatok, ahol azt nem mondhatom enyém minden, de valójában minden, illetve sok minden nálunk összpontosult. Nem tudom, hogy ez hiba volt, vagy nem volt hiba. Az biztos, hogy ez akkor, amikor az a párosult, hogy én a médiában rendszeresen megjelenek, láthatjuk a következményét, ennek nem lett jó eredménye, és nem lett jó vége.
Na most a fiatal nézőink számára összefoglalom akkor az ügyet, aztán kérlek, hogyha valamiben pontatlanságra vetemednék, akkor nyugodtan jelez majd. Szóval ugye Kulcsár Attila korábban büntetett zalaegerszegi pénzváltóból lett a KNH Bank broker cégének a sztárbrókere, kiterjedt VIP ügyfélkörrel, és kiderült, hogy a 2000-es évek elején több éven át csapolt ezeket az ügyfeleket, itt igazából több milliárd forintnak feszett a nyoma. Igazából ma sem egyértelmű, hogy itt most az ügyfelek kabinságát használta ki, vagy némelyekkel össze is játszott. Az a lényeg, hogy a pénz nagy része igazából soha nem lett meg. Aztán 2005-től egészen 2017-ig tartott a büntető eljárás a 22 vádlott ellen. Végül Kulcsár megúszta 5 évvel, aminek igazából a töredékét kellett leülnie, mert hogy gyakorlatilag beszámították egy csomó addigi előzetes, illetve egyéb letartóztatását. Nagyjából jól foglaltam össze?
Így van, így volt.
Mikor érezted meg azt, hogy darásvészekben nyúlsz, és hogy ez nem egy pusztán, nem tudom én, banki csalássorozat története, hanem ennek nagyon komoly gazdasági és politikai vetületei is vannak?
Hogyha emlékszünk rá, ez az egész történet azzal kezdődött, hogy Szász Károlyt, aki akkor a pénzügyi szervezetek állami felügyeletének volt a vezetője.
Az elnöke, igen.
Így van, az elnöke, őt megverték. Egy támadás érte, és ő akkor már jelezte, hogy ez egy olyan ügy miatt történhetett, amely majd nem sokára napvilágot lát. Igen. És ez az ügy volt az Equitiznek a vizsgálata, az akkori aktuális felügyeletek által végzett vizsgálata, és ennek lett következménye egy feljelentés, amit maga a felügyelet tett meg, és ez a feljelentés nálunk landolt. Hogy mikor éreztem meg, hogy darásfészekbe nyúltam? Talán amikor először láttam azt az ügyfél listát, akik számlát vezettek, vagy akik kapcsolatban voltak Kulcsár Attilával.
Egy pillanat, még a Szász Károlyhoz közt térjünk vissza. Ugye a támadóit elfogták, de bizonyították is a bűnösségüket, de valójában az indítékról soha nem sikerült őket szóra bírni. Mi alapján kötöd őket össze a brókerüggyel?
Nem én kötöttem őket össze, a sajtó, a média kötötte őket össze, illetve maga Szász Károlynak volt egy olyan kijelentése, hogy olyan hír kerül majd napvilágra, napokon, órákon belül, amiből majd kiderül, hogy miért érte őt ez a támadás. Tehát valójában ő kapcsolta össze ezt a két eseményt, hiszen nem tudom, hogy aznap vagy következő héten, de akkor került ki a jelentés az Equitizről, és akkor tettek feljelentést is az Equitiz tevékenységével kapcsolatban.
És az, hogy összefüggés lehet a támadás és a kulcsárügy között, ez neked mikor vált először nyilvánvalóvá? Esetleg van olyan értesülésed, ami mondjuk például a megbízóiról ezeknek a verőlegényeknek bármit elmondhat a nyilvánosságnak?
Nincsen, abszolút nincsen. Nem is volt ilyen információ, hogy lenne közöttük összefüggés. Hogyha meg szakmailag nézem, a legnagyobb butaság lett volna bárkinek is, vagy főleg Kulcsár Attilának ilyenhez folyamodnia, hiszen akkor a jelentés már alapvetően készen volt. Tehát egy kész jelentés miatt, hogy így megtámadjanak egy PSA felnököt, butaság lenne, hiszen pontosan ezzel adok neki olyan hírértéket, és ezzel indítok meg egy olyan folyamatot, aminek a vége mondjuk lehetett ez az eljárás. Szóval én azt gondolom, hogy a kettő között nem volt összefüggés.
De akkor mi a legmegalapozottabb gyanút, hogy kik rendelhették meg Szász Károly megveretését?
Azzal az ügyel magával a veréssel, illetve a megveretéssel mi soha nem foglalkoztunk.
Az világot, de mondom, hogy azért érdekelt a kérdés, nem?
Érdekelt a kérdés, de nem kaptunk rá választ. Én se kaptam rá választ, nincs olyan háttérinformációm, és nem is volt, amire azt mondhatnám, hogy ez ér valamit, vagy ez fontos lehetett volna az ügybe, szóval nem. De nem is hallottam olyan információt, se Kulcsár Attilától, hiszen beszéltem vele értelemszerűen, kellett, mert a munkám volt, de tőle sem hallottam olyat, hogy bármi köze lenne hozzá. Nem volt ilyen adat.
Most az Equitis, ez ugye a KNH-nak a broker cége.
Igen.
Ügyfélistáját az hogyan vetted a kezedbe, és mit láttál rajta?
Hát ugye a feljelentés már önmagában tartalmazott sok információt, de az első lépésünk az volt, hogy kimentünk az Equitishez, és ezt az ügyfélistát, ha nem is lefoglaltuk, mert nem volt rá szükség, hiszen ki tudták nyomtatni, de elhoztuk az Equitisből. Értelemszerűen nekünk ebből is kellett dolgozni, hiszen a feljelentés már önmagában azt tartalmazta, hogy itt ügyfélpénzekhez hozzá nyúlhattak, vagy legalábbis úgy kezelték a számlát, illetve az ügyfélpénzeket, ami nem felelt meg sem a belső szabályoknak, sem a jogszabályoknak.
De ezen a listán, tehát nem tudom, politikai értelemben értékes, vagy ilyen értelemben szenzitív nevek szerepeltek, vagy gazdasági életnek olyan prominensei?
Én azt gondolom, hogy a közélet prominensei, de voltak személyek, akik politikusokhoz voltak köthetők, de voltak olyan társaságok, vállalkozások is, a vegyépszernek is volt ott számlája. Ugye a vegyépszer akkor azért közismert beszállító volt, így van abban az időben. Úgyhogy igen, olyan volt a lista, amire azt lehet mondani, hogy egy VIP lista volt, közéleti szereplőkkel. De párat közülük láthattunk is a vádlottak padján később.
És majd fogunk is arról beszélni. Most ami alapvetően érdekelne, hogy annak idején te és az ügyeled is hangsúlyoztátok, hogy igazából nem éreztétek a motivációt abban, ahogyan ellened végül aztán megindultak az eljárások, hogy megpróbáljanak befeketíteni, illetve szakmádban ellehetetleníteni. Tehát nem érezted azt, hogy egyfajta levadászásnak lennél az áldozata az évtized pénzügyi csalása elleni nyomozásának az éléről. Ezt ma is így gondolod?
Hát én nem tudom. Meg kell nézni, hogy milyen lett az eljárást, azt követően, hogy a halat. Nyilván vádemelés lett belőle, és nyilván vannak, akiket elítéltek miatta. Én azért abban biztos vagyok, és azt lehetett is látni, hogy nem azzal az elánnal ment tovább ez az eljárás, ahogy addig folyt. Hogy mindenre fény derült-e? Jó kérdés, minden ügyfél ott volt, tehát mindenkit vizsgálhattak, minden pénzmozgást meg lehetett vizsgálni, de nem vagyok benne biztos, hogy ugyanazzal a lelkesedéssel dolgozott mindenki azután, hogy én ebbe a helyzetbe kerültem, hiszen az a nyomozásnak az első fél évében történt, hogy a 2003. június-júliusában indult a büntetőeljárás, 2003. decemberében kaptam én idézést, gyanúsított idézést, és előtte azért már, hogy mondjam, úgy érezhető volt, hogy nem jó a helyzet.
Hát, hogyha rekonstruáljuk az eseményeket, és mi most ezt megtettük a szerkesztő kollégával az adásra készülve, akkor igazából egy klasszikus fekete kampánya indult el a lejáratásod a médiában, olyasmi metódussal, amit 2010 után abszolút megszokhattunk. Ugye az akkori keményen Simics Kista Magyar Nemzetben jelentett meg az első cikkek, és a hivatalos ügyészség csak később szállt be ebbe az egész történetbe. Ezen az összefüggés együttesen elgondolkodtál akkor, vagy azóta?
Akkoriban elég sok időm volt gondolkodni, hiszen dolgozni nem dolgozhattam tovább abban a pillanatban, hogy amikor megérkezett az én idézésem, és ezzel egy időben egyébként megjelentek a cikkek, és valóban először a Magyar Nemzetben, pedig akkor még a kihallgatásom hetekkel későbbre volt datálva. Abban az időben azért sok lehetőségem volt arra, hogy gondolkozzak, utána még hát 3-4 évig valós, tényleges munkát nem végezhettem. Minden megfordult nyilván a fejembe, de szerintem a sajtó, a média azért választ is adott azokra a kérdésekre, amik bennem felmerültek. Azt nem mondom, hogy ott láttam új információt, de gondolatokat szültek bennem azok a cikkek, amik ott voltak.
Milyen gondolatokat?
hát, hogy kinek lehetett érdekébe, kinek állhatott érdekébe az, hogy ez a nyomozás ilyen nagy elánnal és ilyen gyorsan ne haladjon tovább.
Tudod ezeket esetleg aztán nézzünk-e, tehát hogy mi a te megfejtésed mindenről?
Nem szeretnék én megfejtést mondani. Az az igazság, hogy sok mindent kellett megtanulnom ebbe az időbe, és ezek között volt az is, hogy nem biztos, hogy jó az, hogyha mindig kategorikus véleményt fogalmazunk meg. Az biztos, hogy mindenkinek, és akkoriban mindkét oldalnak, hogyha nevezhetjük így őket, érdekében állt az, hogy ez a nyomozás ez ne pörögjön nagyon, hiszen emlékszünk rá, volt ott Gyurcsányizás, ugye, bár elírták a nevet, tehát valójában nem Gyurcsányi volt, aki a lehallgatás anyagokban felmerült, de a vegyébszer okán azért a jobb oldalhoz köthető pénzmozgások is voltak.
Tehát azt mondjuk ki tudod jelenteni a te ismereteid alapján, hogy abban kétpárti érdekegyüttes mutatkozott meg, hogy te erről a nyomozásról lekerülj.
Valahol azt kell mondanom, hogy biztos így történt, és így is kellett, hogy történjen, hiszen hogyha nem lett volna ilyen, akkor ez a nyomozás soha nem kellett volna, hogy, ami ellenem folyik, soha nem kellett volna, hogy napvilágot lásson, hiszen hol érdekli a közvéleményt, hol érdekel egy országot az, hogy egy rendőr vezető ellen büntetőeljárás kezdődik, vagy büntetőeljárást indítanak. Tehát akkoriban, ahogy te mondtad az elején, címlapokon szerepelt mindenhol az, hogy engem meggyanúsítanak majd, illetve az, hogy meggyanúsítottak, vezető hír volt ez mindenhol. Miért? Tehát az, hogy egy rendőr feltételezhetően bűncselekményt követett el, szerintem manapság nem kerülne címlapra. Lehet, hogy szerepelne a címlap hírekben, de nem
hát a
címlapra.
Hát, ha a politikai elittel kapcsolatban mutatna ilyen típusú összefüggéseket, akkor valószínűleg is megkapná maga a címlapjait. Egyébként mondjuk el a nézőink kedvéért, hogy később a bírósági ügyekben teljes egészében tisztázottál, tehát hogy semmifajta büntetőítélet nem született az ügyedben.
Hát született ítélet, csak felmentő mindent.
Igen, elhasztólag így mondom. Ugye nem az egyetlen vezéráldozata voltál a Kulcsár ügynek. Lekerült a tábláról szintén Kulcsár Attila való kapcsolattartás vágya miatt Bácskai János rendőrtandártábornok, a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ. Hát akkoriban létezett ugye a maffiaellenes harcot támogató kutató és elemzőcentrum volt ez, tehát ő ennek volt a vezetője.
Sőt, ő előbb lekerült a tábláról, mint én. Pár héttel, pár hónappal.
És szintén hasonló összefüggések miatt.
Igen. Igen. Igen, tehát ő alapvetően Kulcsár Attilával való találkozásai, vagy akkor együttműködésnek hívott találkozásai okán.
Jó, beszéljünk akkor konkrétan a te ügyedről. Ugye ellened hivatali visszaélés miatt indult vizsgálat? Hát,
vesztegetés, hivatali visszaélés, államtitoksértés, közokirathamisítás.
Igen, ugye az volt a vád, hogy falasztál az elkövetőknek, eltusoltad volna az ügyet az ügyészség szerint, és ugye az is nagyon fontos, hogy igazából egyetlen egy vallomás alapozták az összes veled szembeni vádat, amit Kulcsár Attila tett. És ez azért nagyon izgalmas, mert tettő terhelő vallomás egyébként másokra is, többek között például Puk Lászlóra, az MSZP egykori pártpénztárnokára, illetve Baja Ferenc szocialista politikusokra. Igen. Ennek azután mégsem mentek utána az ügyészek. Tehát, hogy a te esetedben elégséges volt Kulcsár Attila vallomás ahhoz, hogy veled szemben ezt megindítsák, velük szemben viszont nem történt vádemelés.
Ez azért tévedés, tehát akkor, amikor én ellenem eljárást indítottak, nem volt még Kulcsár Attila vallomás. Tehát Kulcsár Attilát bár már elfogtuk, de ő még Bécsben volt akkoriban, őt még nem hallgatták ki, tehát az én eljárásom nem az ő vallomása alapján indult, ez egy ügyészségi nyomozás alapján.
De a bírósági tárgyaláson volt más?
Ő nem tett vallomást az én ügyembe soha, nem is hallgatták ki.
Tehát akkor ez egy megalapozatlan értesülés, ugye sajtóértesülések alapján rekonstruáltuk ezt a történetet.
Kulcsár Attila tett vallomást, volt is olyan címlap, megmondom őszintén, tegnap azért kicsit úgy belenézegettem azokba az újságokba, hiszen eltettem őket, amik akkoriban megjelentek. Igen, volt olyan címlap, amin négy rendőri vezető szerepelt, Bácskai János, Ferenci László, aki akkor bűnügyi igazgató volt, Pap Csaba kollégám és jó magam. Tehát, és az volt a cím, hogy Kulcsár rendőri vezetőkre tett vallomást. Tehát tettő vallomást ránk többször, de ez már évekkel azt követően volt, hogy az én eljárásom, ami ellenem indult, már folyamatban van.
Akkor bocsánat, az kategorikusan cáfolt, az ügyészség kizárólag Kulcsár vallomására alapozta volna, de veled szemben indított eljárás.
Nem volt az ügyemben Kulcsár vallomás.
Jó, akkor mi alapján indították meg veled szemben ezt?
Egy telefon lehallgatásból szerzett információk alapján, miszerint én arab pénzváltókkal túlszoros kapcsolatot ápoltam, és ők megvesztegettek.
De az egy másik eljárás volt, bocsáss meg, valóban.
Az volt az első.
Ugye volt egy ilyen, ami hát nehezen. Na, a komolyan lehetőség próbáját nehezen állja ki. Ugye van ez a Bassam Tarkhe néven elhíresült szír pénzváltó, akivel te a vádak szerint találkoztál, és ő édességgel, mézes halvával, és népművészeti toltartóval próbálta volna elnyerni a bizalmadat. Igen. Most jól mondom ugye, hogy Tárhe az informátorod volt.
Így van, az a lehallgatás anyag, amit ugye az ő lehallgatása során rögzítettek, az tartalmazta azt is, amikor információkat adott nekünk pont a kulcsárügyben érintett másik pénzváltókról.
Igen.
Tehát, hogy igen, együttműködött. Tehát, hogy voltak információk tőle.
És ebből az egész toltartó átadási kérdésből mi az igazság?
Valóban adott át nekem, tehát ő Szíriában járt akkor, én nekem a pénzváltókkal is, ahogy a bankokkal is kapcsolatban kellett lennem, hiszen ővelük együtt dolgoztunk, ugye akkor az akkori pénzmosásányi osztály fogadta az ő bejelentéseiket, ami azt jelenti, hogy volt akikkel napi, volt akikkel ritkább, de kapcsolatom volt, és volt akik nyilván segítették a mi munkánkat. Tehát az valóban igaz, hogy ő miután Szíriából hazajött, adott nekem ilyen ajándékokat, mondjuk arról nem beszélt senki, hogy azt megelőzően pedig én adtam ő neki ajándékot, hiszen vendégül látott, de ilyen előfordult másban. Banki vezetőkkel is.
Ezt gondolom, nem tudom, a bizalomépítés egyik eszköze lehet a rendőrségi eljárásrendben, mondjuk, hogyha az informátorokkal tartja kapcsolatot az ember?
Abszolút, az nélkül, hogy lenne emberi kapcsolat, nem is működne, és gondoljuk végig, hogy egy arab embernek milyen az, hogyha visszautasítják az általa adott ajándékot.
Uh-huh. Na most ugye a nézőknek nem biztos, hogy megvan ez a történetnek a következő fejleménye, hogy Tárhe jóval később, de 2010-ben utcai kivégzésnek lett az áldozata. Te tudod az okát?
Hát az akkori és a jelenlegi adatok szerint is ez rablásnak indult, tehát az volt az információ, hogy őnál a nagyobb mennyiségben található készpénz, és vittek is el tőle.
De akkor rosszul mondom, itt két ügy volt igazából, az egyik a Tárhe úgynevezett megvesztegetési ügy, igen. A másik pedig akkor ezek szerint nem amiatt, amit én rosszul interpretáltam, hogy Kulcsár Attila vallomására alapozott az ügyészség.
Talán még én is rosszul mondom, igen, két ügy volt. Az első volt a vesztegetés, ami valóban ebből indult, a süteményből meg a toltartóból. A másik ügy volt, ami tényleg később indult, és akár még lehet is, hogy én is tévedek már, tehát hogy lehet, hogy az abban már érintett volt.
Ez,
igen, tehát a második, ami a közokirathamisítás, igen. Hivatali visszaélés volt, abban valóban már, tehát abban már felmerültek ezek az adatok, igen.
De most mondom, tehát ez okay. A legszembetűnőbb, hogy miközben Kulcsár Attila a vallomásában hivatkozott szocialista politikusokra, ott soha nem ment tovább a nyomozás, és mondom még egyszer, az újságírek alapján viszont a te ügyedben meg erre az egy vallomás alapozva tudták ezt a második büntető eljárást elindítani.
Hát azért a közokirat hamisításban ott érdekes, ott inkább volt egy olyan újságcikk, egy könyv jelent meg MS Pénz címmel, nem tudom, hogy emlékszel rá, nem? Na abban volt egy olyan mondat, amire inkább én azt mondom, hogy az alapján indult az eljárás, hogy én meghamisítottam volna azt a határozatot, amivel lezártuk a büntetőeljárás Kulcsár Attilával, illetve az Equitizzel kapcsolatban, mert akkor azt mondták, hogy én ezt visszadátumoztam. Tehát ez ebben a könyvben jelent meg, hogy én nekem az volt a bűnöm, hogy visszadátumoztam a határozatot, ami egy tárgyi tévedés volt. Egyébként nem vissza, hanem előre egy nappal, mert hogy vasárnap írtam alá, és hétfői dátumon adtuk ki. De mindegy, de ez alapján indult, és ott már igen, volt már szerepe a vallomásnak, a Kulcsár vallomásnak is. Hm?
Milyen értesüléseid voltak a politika és Kulcsár Attila kapcsolatát illetően?
Hát Kulcsár Attila előszeretettel hivatkozott arra, hogy ő neki a politikusokkal kapcsolata volt. Na de hát megint azt mondom, hogy meg kell nézni azt a listát, hogy kik szerepeltek rajta, és akkor azért ez nem olyan nagy csoda, mint ahogy az sem csoda, hogy valakinek számlája van egy pénzügyi szolgáltatónál.
Ugye van egy kiszivárgott videó az ő kihallgatását illetően, igen. Ami egyébként elérhető Frédékus Sándor YouTube csatornáján, és itt hát... Ez egy úgymond ügyészségi kihallgatás, hogyha jól mondom. Na most, hát igazából egy erőteljesen baráti hangulatban zajló beszélgetést láthatunk, egyfajta évődés jellemzi végig a kihallgatásnak a hangulatát, és egy ponton Kulcsár még oda is fordul az egyik ügyészhez, a plafonra pillantva, félig suttogva mondja azt, hogy mikor szakad már le, majd mosolyog és aláírja az elétett oldalakat. Te hogy gondolkodsz erről a jelenetről?
Hát mondhatjuk azt, hogy elég ritka ilyen kihallgatást látni. Én bennem az a kérdés merült fel akkor is, hogy vajon hogy zajlott a kihallgatás akkor, amikor nem volt kamera. Mert nem volt minden kihallgatásán, tudtam a kamera. Szóval, hogyha kamera előtt ilyen nexusban beszélgettek, amikor azért van mindenkiben egy kis visszatartó erő, hogy ezt bárki megnézheti később, hogy akkor így zajlott, akkor hogy zajlott akkor, amikor nem volt kamera.
De ezt a baráti hangnemet minek tudod be?
Az az igazság, hogy én nem voltam még akkoriban, amikor a rendőrségen dolgoztam, híve annak, hogy haragba kell lenni a terheltekkel, akiket kihallgatunk, hiszen egy jó nexusban lehet, hogy oldottabb lesz a beszélgetés. Én nekem nem az volt feltétlenül a bajom, hogy baráti a nexus, talán egy kicsit túlzó volt, hanem az, hogy nem is biztos, hogy mindig az válaszoltak el jegyzőkönyvbe szerepel. Szóval valahogy úgy tűnt, hogy az ügyvéd, az ügyészek úgy összerakosgatják a válaszokat, és ebből lesz egy jegyzőkönyv. Tehát azon a kihallgatáson emlékeim szerint Kulcsár Attila beszélt a legkevesebbet.
Hát igen.
Igen.
Ami nem tűnik hatékony módszertannak.
Hát végül is mondhatjuk azt, hogy hatékony lett, hiszen lett vádemelés belőle, és ítélet is, tehát akár még úgy is tekinthetjük, hogy hatékony volt. De azt nem tudjuk, hogy mi maradt ki ezekből a vallomásokból.
Tendenciózus állítás, hogy itt az ügyészek vagy az ügyészség nevében eljáró személyek terelték Kulcsár Attilát annak érdekében, hogy egy kívánatos vallomás tudja megszületni, vagy inkább csak arról van szó, és azzal kell szembesülnünk, hogy módszertanak fölkészületlen, ilyen értelemben tapasztalatlan módon vezették ezt a nagy presztízsű kihallgatást.
Szerintem az az ügyész, aki ezen a kihallgatáson jelen volt, már beosztásából fakadóan sem folytatott kihallgatást nap mint nap, tehát nem vagyok benne biztos, hogy azok a kriminalisztikai ismeretek kellően mélyek voltak. Nem bántva őket, nem ez a dolguk egyszerűen, ők nem nyomozó ügyészek voltak. Ügyészként mégis kihallgatást folytattak. Hát igen, mondhatjuk azt, hogy szakmailag nem megalapozott. Hogy tendenciós...
Mi magyarázza, hogy hozzájuk kerül az ügy?
Nem tudok erre választ adni. Arra se tudok választ adni, hogy mi a magyarázat arra, hogy az én ügyemmel kapcsolatban Pólt Péternek kell jelentést írni, mert egy ilyen jelentés benne felejtettek az eljárás iratai között. Tehát ezek azok a kérdések, amire én nem, a sajtó sokszor tudott választ adni, hogy vajon miért van így.
De akkor azt anélkül, hogy különösebben belemennék ennek a részletekbe, kijelenthetjük, hogy ez ügyészség, szakmai indokokkal nem magyarázható, az okokat valahol a politika szférájában kell keresnünk.
Szerintem szakmai indoka már sem magyarázható, hogy ők hallgassanak ki. Tehát ezt a kihallgatást nem feltétlenül nekik kellett volna lefolytatni. Nem tilos, tehát nem tiltja a jogszabály, de szakmailag nem indokolt.
Ugye nem csak MSZP-s, hanem fideszes politikusok neve is felmerült a Kulcsár ügyel kapcsolatban. Az ügyészséghez névtelen levélben fordult egy informátor, aki Rogán Antalt, illetve az ő segítőjét, Kertész Balázs ügyvédet nevezte meg a kedvezményezetként. De most fontos, hogy itt a 2000-es évek elejéről beszélünk. Ezek az emberek, úriemberek a 2010 utáni időszakban gyakran szerepelnek a hírekben. Kertész Balázs is 2010-et követően sokszor előkerül, de itt már a 2000-es évek elején látható, hogy egy erőteljes közös mozgása van Rogán Antallal. Na most később ez az információ megjárta a parlament KNH ügyi vizsgálóbizottságát is. Te mit tudtál erről a szárról?
Én azt tudtam, hogy vannak úgynevezett Kulcsár novellák, amikről vagy csak beszéltek, vagy valójában voltak ilyenek.
Kulcsár novellák?
Kulcsár novellák, igen. Ő összeszedegette, talán még kategorizáltan is állítják, hogy mely oldalnak mely prominensei voltak, akik érintettek volna, voltak bizonyos formában ebben az eljárásban. Én nem emlékszem arra, hogy kihallgatásokig jutottak volna ezek a novellák, úgymond, illetve a novellák alapján feltárható körülmények.
És itt szerinted Kulcsár Attila, hát nem tudom én, 19-szer a lapot húzott azzal, hogy bedobta politikusok neveit, illetve a hozzájuk köthető személyek neveit, hogy ezzel is adott esetben a politikát arra kényszerítse, hogy a saját ügye érdekében nyomást gyakoroljon a nyomozóhatóságokra. Tehát, hogy ilyen értelemben ártatlanul hurcolt meg embereket, akik ismertek a nyilvánosságban, vagy ellenkezőleg ő adott rendes nyomokat, amikor tovább lehetett volna haladni, úgyhogy egy kicsit jobban összeszedi magát a nyomozóhatóság, csak valamiért ez nem árt érdekében.
Voltak a jegyzőkönyvekben olyan pillanatok, amikor egy mondat elkezdődött bizonyos irányban, és azt mondták, hogy akkor itt szünet, és másfél óra múlva, hiszen a jegyzőkönyv rögzíti, hogy mikor folytatják tovább, egészen másról beszélgetnek már. Én szerintem a játék része az volt, de egyébként ez nagyon sok ügyben megfigyelhető. Más kérdés, hogy politikusokról beszélünk, vagy egyszerűen csak bűntársokról. Tehát, hogy a játék inkább az volt, hogy kiről nem beszélő. Tehát biztos, hogy voltak személyek, akikről nagyon hangosan kérték, vagy szeretett volna beszélni, és biztos voltak olyanok, akiknél szóltak, hogy ez a vonal minket nem érdekel.
Tehát bocs, te tudod azt mondani a jegyzőkönyvek alapján, hogy volt ilyen helyzet, hogy Kulcsár Attila bedobta mondjuk egy politikus nevét, és akkor jelezték, hogy most megállunk, eltelik másfél óra, és teljesen más szálon folytatódik a kihallgatás?
Olyan bizonyosan volt, igen, hogy eltelik. Tehát szünet van, és utána, tehát teljesen más kérdés következik utána, mint amivel abba hagyta. De ezek sajtóban megjelent jegyzőkönyvek.
Tehát világos, hogy itt egy 20 évvel ezelőtti történetről beszélünk.
Persze, amúgy,
hogy ezelőtti történetről
azért beszélünk. Akkor rendszeres volt az, hogy a Kulcsár jegyzőkönyvek a kihallgatás követően gyorsan megjelentek a sajtóban, és ott azért ez úgy tetten érhető volt.
Még egy pillanatra a Bassam Tárhéhez visszatérve, ugye a HVG ekkoriban írta meg, hogy Tárhé alig, hanem több volt egyszerű utcai pénzváltónál. Ők közvetítettek ki a tulajdonosatok azt a másik arab, okmánya szerint marokkói férfit, aki kőkemény adatkezelésében volt érintett. Ugye a belügyminisztériumnak alvállalkozóként beszállító, még a választási rendszer kialakításában is részt vett cég fantomizálásában asszisztált, tehát egyfajta Kaja Ibrahimként szolgált abban, hogy lehessen ezt a dolgot hát eltüntetni a nyilvánosság színe előtt. Na most a HVG hírére annak idején nem reagált senki, a cáfolatnak nyomát nem lehetett találni, úgyhogy akár még igaznak is elfogadhatjuk ezt az egész történetet. Na most nem túl szövényes szálon a belügyhöz is köthető szírrendőr informátor és a vele fenntartott kapcsolatra hivatkozva a szuperkényes nyomozás éléről eltávolítottak téged. Mit gondolsz arról, hogy ilyen mélységeket is meg tud nyitni akár Tárhének a működése?
Ez az információ az felmerült az eljárás során, az ő ellen elkövetett bűncselekményt követő eljárásban, hogy ilyen adatok miatt kerülhetett erre sor, de ezt nem tudták megerősíteni soha.
Bocsánat, de azért nem tudták megerősíteni, mert nem nyomozták, és ugye
én úgy tudom, hogy nyomozták, de nem volt olyan adat, amivel tovább lehetett volna menni ebben a kérdésben. Azóta sincsenek meg egyébként az elkövetői ennek az emberölésnek, de azt tudom, hogy ez a szár felmerült, ugyanakkor ez nem volt sikeres, tehát nem volt eredményes. Akkoriban rendőrséggel együttműködő személy, őt nem azért hallgatták le, tehát őt azért hallgatták le, mert szír, és azért hallgatták le, mert pénzváltó. Uh-huh. Az, hogy ő én nekem információkat adott, az ebben mellékes volt. Számomra nem, de a lehallgatóknak igen.
Az, hogy egy nyilvánvalóan teljesen mondva csinált okokkal ellened eljárás kezdeményeznek, és végül ez egyébként az állásodba kerül. Ez a rendőr szakmai állományon belül nem tudom, megütközést?
De, abszolút. Tehát nagyon sok kollégám mondta akkor, hogy ők most mit csináljanak. Tehát mit csináljanak azokkal a vitrinekkel, amik az irodájukban van, és tele van olyan ajándékokkal, amit akár más rendőröktől, de akár cégvezetőktől kaptak. És ezek az ajándékok, félrejtős ne essék, ezek nem olyan értékűek, amik alkalmasak lennének arra, mondjuk egy toltartó vagy egy halva, hogy én, a halva sütemény, tehát hogy én valami más tegyek, mint amit kellene nekem az eljárások során tennem. Ezek egyszerű gesztusok. És volt rendőri vezető, aki az én eljárásomban azt mondta, nagyon korrekten, de természetesen jó kérdés, hogy ezt a szabályok engedik, vagy nem. Amikor megkérdezte tőle a bíró, hogy de hol húzza meg a határt, a között, hogy mi az, amit elfogadunk, és mi az, amit nem. Ő erre azt válaszolta, hogyha egy cégvezető küld nekem egy üvegbort, azt elfogadom és viszonzom. Ha küld egy kartonnal, azt visszaküldöm. Szóval, hogy a különbségek talán itt vannak, nyilván egy rendőr azért ugye a jogszabályok szerint nem fogadhat el semmilyen előnyt, de valahol azért, hogy mondjam, az emberi kapcsolatoknak megműködni kell, mert enélkül a rendőrség nem fog tudni dolgozni.
De volt bárki a rendőrségi állományon belül, aki azt gondolta, hogy valóban megalapozottan lehet azt gondolni, hogy egy ilyen toltartó és sütemény elfogadása az alkalmas a rendőr integritásod aláásására?
Nem tudom, hogy volt-e ilyen a szememben, nem mondta senki, az biztos. Nyilván nem mindenki újongott, és nem mindenki gondolta úgy, hogy ártatlan vagyok. Viszont a bíróság így gondolta, nem is egyszer, hanem több ítéletében is kimondta.
És ha ezzel szemben nem tudja megvédeni magát a rendőrség, tehát hogyha egy ilyen típusú mondva csinált eljárással le lehet szedni egy vezetőbeosztásban lévő rendőrtisztet, akkor az valójában milyen típusú védettséget biztosít az állomány tagjának jelenleg, hogyha bármilyen módon szeretnék végezni a hivatásukat?
Hát ez egy nehéz kérdés, mert az is baj lenne, hogyha nem lehetne leszedni, és most ezt a csúnya szót használom én is, leszedni azokat, akik meg valóban elkövetnek bűncselekményt. Tehát azért kell lenni egy olyan független szervezetnek, itt ugye jelesül az ügyészségi nyomozó hivatal, aki hivatott arra, és megvan a lehetősége, hogy egy ilyen ügyben eljárjon. Az, hogy ezzel vissza is lehet élni, ez szomorú.
A te ügyedhez hasonló ügyről van tudomásod még a rendőrállományt illetően?
Nincsen, de nem, ez nem azt jelenti, hogy nincs ilyen, de tudomásom nincs róla.
Mikor képződött meg benned az a tudat, hogy neked lehet, hogy többet nem lesz már visszautad az állományba?
Szerintem aznap, amikor kihallgattak gyanúsítottként.
Emlékszel arra napra?
Hát emlékszem, a pontos dátumot nem tudom, de emlékszem, egy pénteki nap volt. Nem volt egy jó nap az életemben, az biztos, de hogy mondjam, onnantól kezdve szerintem nem volt visszaút. Tehát onnantól kezdve hogyan álljak szembe mondjuk egy gyanúsítottal, és közöljek vele egy megalapozott gyanút, majd ő meg visszaválaszol, hogy hát, de uram, ön is ugyanez. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy onnantól, számomra legalábbis biztos volt, hogy nincs visszatérés. Akármilyen szomorú, de akkor ezt el kellett fogadnom.
Magát a vádat azt képesek voltak röhögés nélkül neked szegezni? Tehát, hogy sütemény elfogadása miatt akkor most itt fölmerült a te rendőrszakmai alkalmatlanságod és összeférhetetlenséged?
Nem csak, hogy nevetés nélkül, hanem teljes komolysággal voltak képesek, és aki eljárt ügyész akkor, ő még akkor is fel volt háborodva, amikor felmentett engem a bíróság. Én azt gondolom, hogy ennél azért volt rosszabb, hogy mondjam, lépés is ebben a nyomozásban, amikor mondjuk egy államtitok sértést akart velem közölni, és közölt is, mint megalapozott gyanút, hogy én államtitkot sértettem, és elém tárta azt az iratot, ami mint minősített irat tanúsította volna, hogy én ennek az adatait megsértettem, és ez az irat nem volt minősítve. És amikor ő észrevette, hogy nincs is minősítés rajta, gyorsan összecsukta, és azt mondta, hogy nem ez volt, majd akkor legközel folytatjuk a kihallgatást. Ez rosszabb volt, mint a sütemény, vagy rosszabb volt, mint a toltartó. Szóval, hogy a sütemény meg a toltartó, ezen vitatkozhatunk. Mert ugye a jogszabály tényleg azt mondja, hogy minden igen. olyan előny, az tiltott. Ezen lehet vitatkozni, hogy alkalmas-e arra, hogy az én akaratomat befolyásolja vagy meghajlítsa, az egy másik kérdés, de legalább azt lehet mondani, hogy ez valami. Ugyanakkor az, hogy nem is volt államtitok, azért azt gondolom, hogy ez nagyobb hiba volt.
Vártál volna a szolidaritási gesztust az állomány tagjaitól?
Milyen gesztus?
Szolidaritási.
Én megkaptam a szolidaritást, a rendőrségtől maximálisan megkaptam,
hogyan?
A vezetőimtől is megkaptam, tehát azért sajtónyilatkozatokban igenis kiálltak mellettem, és a mindennapokban is, tehát én engem nem szereltek le, nem voltak eljárás alá, tehát belső fegyelmi vizsgálat nem indult én ellenem, én dolgozhattam is tovább utána, szóval, hogy én megkaptam a szolidaritást, és bizonyos értelemben mai napig megkapom, ugye a szakmától, a jogászi szakmától, rendőrségen, ügyészségen akár, nem tőlük vártam szolidaritást, inkább attól vártam volna, akik ezt az eljárást folytatták, őtőlük viszont nem kaptam.
Jogkövetkezményekkel legjobb tudomásom szerint nem kellett szembenézned, de más típusú következmények nehezítették akár a magánéletedet, tehát bármilyen szempontból, akár szakmailag, azon kívül, hogy ott kellett hagynod az állományt, ért kár?
Hát több szempontból ért kár. Egyrészt az, hogy az az álom, amit én addig dédelgettem, hogy én akár a főkapitányi székig is vihetném, az ott összetört abban a pillanatban. Végül is a magánéletem is, hogy mondjam, az is ráment erre az ügyre. Nem is lehetett talán másképp, mert azért egy olyan légüres térbe kerültem, ahol hirtelen nem tudtam, hogy kiről, hogy úgymond, hogy kicsoda körülöttem. Nagyon kevesen maradtak, akik kitartottak. Akként is mellettem, mint barát. Nyilván ez egy nagyon jó szűrő is volt az azt követő életemre. A másik kár pedig az, hogy én akkoriban kaptam egy ajánlatot a svájci rendőrségtől, hogy menjek ki oda, és építsen fel ott ugyanazt az egységet, amit Magyarországon. Ez pont 2003. októbere, szeptembere magasságában volt, és én akkor ki is utaztam Svájcba, és meg is egyeztünk abba, hogy én oda kimegyek, és 2004. első negyed évében már ott kezdtem volna a munkát. Csak ez semmibe lett, hiszen elvették az útlevelemet, és nem is tudtam kimenni.
Volt más ügy, amin dolgoztál, ami szerinted közrejátszott abban, hogy végül ilyen eljárás került foganatosításra veled szemben?
Nem, akkor ez volt.
Tehát ez kizárólag ez?
Kizárólag ez.
Tehát nem volt esetleg más típusú rálátásod, bármilyen más típusú pénzmosási kísérletre, amit szintén ezzel akartak volna esetleg elejét venni, hogy napvilágra kerüljön?
Nem, csak ez volt. Ez az eljárás van.
Ugye te 93-ban kezdted a pályádat.
Igen.
És a rendszerváltás rendőrségéről, ugye általában a bűnözés változásáról hosszasan tudtam beszélni a Partizánnak adott illetőt interjújában Kovács Lajossal, nyugalmazott rendőrezredessel. Ő nyilván egy bő generációval idősebb nálad, de hát a 90-es évekről már neked is vannak élő emlékeid. És engem nagyon érdekel, ugye, hogy ekkor fogadta el 93 környékén az országgyűlés azt a BTK módosítást, amivel büntetni rendelték a pénzmosást, addig ez nem is szerepelt igazából a kódexben. De hogyan emlékszel erre, mennyire volt fölkészülve az állomány erre a típusú, hát azért jelentős változásnak tűnik ez a számodra, tehát mennyire volt fölkészülve arra, hogy mostantól klaviatúrával és nem feltétlenül pajszerrel fognak majd dolgozni a bűnelkövetők.
Én szerintem nem csak a pénzmosás volt ez a tényállás, általában a gazdasági bűncselekmények tényállásai újdonságot jelentettek, azok a bűncselekmények, amik ma már mindennaposak, de a pénzmosás nyilván egy unikum volt, szerintem egyébként 94-ben volt, hogy hatályba lépett ez a jogszabály. Hát azért annyit tudni kell róla, hogy akkoriban volt egy gazdaságvédelmi főosztály, ahol négy ember foglalkozott a pénz.
Országosan. Szerint
küzdelem országos szinten, így van. Így van. De akkoriban még mindenki tanulta. Nyilván sok környező országban is abban az időben léptek hatályba ugyanezek a rendelkezések, tehát ez egy tanulási folyamat volt nekünk is.
És hogy látod azt, hogy igazából hiába bönkézzük a rendőrségi híreket, a Kulcsár ügyhez hasonló volumenű ügyel nem nagyon lehet találkozni. Talán az utolsó a 2015-ös brókercsőt hullám volt, hát a Questor és a Budakes. De egyébként azok nyilván politikai szálak a vastagon át voltak szőve, de azóta nem nagyon lehet ilyesmiről hallani. Megszűnt volna szerinted senki nem most már pénz Magyarországon, vagy mivel lehet ezt magyarázni?
Nem, pénzmosás ügyek vannak azóta is, sőt, néha talán több, mint amennyi kellene, ugyanakkor nem ilyen háttérrel, vagy nem kapnak ekkora hírverést, tehát magyarul politikát nem érintenek ezek az ügyek, ezek tisztán szakmai ügyek, tehát vannak ilyen eljárások, szerintem azért broker botrányról, hogyha beszélünk, azért a Budakeső és a Questor az tízes szorzóval volt a Kulcsár ügyhöz képest, hiszen akkor még hát 4-10 milliárd volt, amiről beszélgettek, most mindkét esetben azért több, a 100 milliárdot meghaladó volt az összeg, ami érintett volt ezekben az eljárásokban. Szóval, hogy vannak ilyen ügyek, nem kapnak maximum akkora hírverést.
A rehabilitálás az soha nem merült fel?
Gondolatszintjén voltak. Voltak olyan régi vezetők, akikbe felmerült, viszont én akkor már azt mondtam, hogy valahol nincs az a pénz, amiért én visszamennék. Tehát egyszer elég volt. Hiszen ki ad nekem garanciát arra, vagy ki adhatott volna garanciát arra, hogy nem lesz megint egy olyan eljárás, ami miatt engem majd meghurcolhatnak. Tehát a gondolat felmerült, de nem részemről.
Tehát azt érezted, hogy igazából nincsen a nem felelő garanciája annak, hogy végezheted jó lelkiismerettel a rendőrszakmai munkát, amennyiben visszamennél?
Én 2003. decemberig hittem azt, hogy van ilyen garancia, onnantól kezdve viszont rájöttem, hogy nincsen. És szerintem azóta sincsen, de nem is lehet valahol, szóval kényekedvére lehet bárkit így megrángatni.
De hogyha ez így van, akkor igazából milyen remény lehet majd rendőrnek, hogyha mondjuk tényleg konfliktust vállal? Ugye ez egy visszatérő vád vagy számonkérés sokszor a rendőrséggel szemben, hogy az igazán nagy kutyákkal szemben, az igazán nagy látható bűncselekményekkel szemben miért nem indulnak különböző eljárások, és hát feltétlenül lehet arra gondolni, hogy ezt az ott esetben a vezetőség állítja le, vagy ott esetben belülről jól felfogott érdek egy állományban lévő embernek, hogy el se indítson ilyen típusú nyomozásokat. Ebben kell keresnünk a magyarázatot?
Én nem értek egyet az, hogy ne lennének nagy ügyek. Tehát mostanában is vannak olyan ügyek, amikben akár politikai szálak és politikusok is érintettek.
Egyet mondj, kérlek.
Hát nem tudom, utoljára talán a Sádul, amiben elég magas szinten voltak többen is érintve.
Hát ott ugye pont az a helyzet, hogy a Tóni, Barbara és Ádám szálon így álltak meg, mint ahogy a te ügyedben is megálltak hasonló esetekben, amikor a politikusok nevei előkerültek. Tehát, hogy nem tudom megmondani, hogy ezt központilag állítják le, vagy a nyomozónak a jól felfogott önérdeke miatt áll meg a magnó, vagy nem tudom én, áll meg a gépelésben a titkár, de ezek nem mennek tovább.
Ne a rendőrségbe keressük szerintem most így a hibát, hiszen ezek az ügyek eleve nem is a rendőrség hatáskörébe tartoznak, hanem az ügyészségnek a nyomozóhatósága. Tehát az ő nyomozati jogkörükbe tartozik, szóval, hogy ott kell inkább gondolkodni.
Az világos, de rengeteg oknyomozó cikk jelenik meg további politikusokról, amelyek nyilvánvalóan eljutnak az a rendőrséghez is, és a rendőrségnek lenne lehetősége mondjuk ezekben adott esetben lépni. Nem nagyon látjuk, hogy ezek bármilyen szempontból ilyen típusú aktivitást kiváltanak a rendőrség szereplőiből.
nem a kis rendőrök, vagy nem azok a rendőrök, akik a nyomozást folytatják, azok a személyek, akik ezeket az ügyeket akár megállítanák, vagy akár ne is kezdenék el. Szóval ők szerintem a munkájukat végzik, és szerintem mindenki addig örül, amíg nem olyan ügyben kell dolgozni, aminek van sajtó nyilvánossága, mert, és nem feltétlenül azért, mert politikai szálak vannak benne, hanem úgy egyáltalán. Tehát egy ügyben addig lehet nyugodtan dolgozni, amíg a sajtó nem foglalkozik vele. Nyilván bizonyos összeghatár felett már a sajtót ez érdekelni fogja. Nem tudom, szerintem ne ott keressük a hibát.
Jó, de az csak nem a sajtó hibája, hogy feltétlenül mondjuk érdeklődik.
Ebbe egyetértünk, persze.
Nagy közérdeklődés a számot tartó így kapcsán. És én nem akarok sugalmazni semmit, tehát tényleg nyugodtan válaszolja a legjobb lelkiismeretet szerint, de szerintem ez fontos lenne látni, és nem akarok sem hiszterikus álláspontot kikényszeríteni belőled, sem megalapozatlanságra rávenni téged, de hogy érdemes olvasnia ezeket az ügyeket, vagy ezeknek az ügyeknek leginkább a hiányát a nyilvánosságnak. Itt arról van szó, hogy a rendőrség nem kockáztat, és csak a biztosra megy, és sajtóértesülések alapján nem feltétlenül indít meg mondjuk egy nyomozás, vagy bármilyen típusú feltáró cselekményt azért, hogy mondjuk jobban megismerje egy-egy korrupciógyanús ügynek a hátterét, vagy pedig arról van szó, hogy ténylegesen ott van a politikai nyomás a mindenkori rendőrségen, és mondjuk ez fokozódott is 2010 óta. Tehát milyen magyarázatokkal érdemes ezt racionálisan megértenünk?
Lehetne olyan magyarázatot is adni, hogy nincsenek ilyen cselekmények. A korrupció azért mindig ugye eléggé rejtve marad előttünk is. Ettől függetlenül butaság lenne azt gondolni, hogy ezért nem kerülnek ilyen ügyek feltárásra. Szóval valószínű, és hát azért halljuk és olvasjuk a sajtóban, hogy bizony-bizony a gyanú felmerül, a rendőrnek nem az újságból kéne nyomozni. Mondjuk nyomozás indításnak, vagy legalábbis egy titkos nyomozás indításának elég lenne. Hogy miért nem kerül erre sor? Én nem szeretnék most már belemenni.
Akkor csak azt segíts megértenem, hogy mi a komolyabb korlátozó erő ma a rendőrségen? A belső szervezeti öncenzúra, a vezetők önkénye, vagy a külső politikai nyomás?
Vagy a nyomozók félelme.
De mitől félnek akkor?
Hát szerintem senki nem szeretne ilyen helyzetbe kerülni.
Akár mint én.
Nyilván az én példámra már nagyon sokan nem emlékeznek, de szerintem nem akar senki címlapra kerülni a nyomozók körül se.
De akkor mi lenne igazából szerinted a médiának a felelős magatartásában? Mert most már másodjára hozod ide ezt, hogy a média valójában egyébként akkor, amikor mondjuk a munkáját végzi, és mondjuk a reflektort ráirányítja egy-egy ügyre, akkor valójában a rendőr egy állományon belül, hogyha jól értem, egy dolgozónak a helyzetét képes ellehetetleníteni, vagy adott esetben megnehezíteni, ahelyett, hogy adott esetben segíteni azt, hogy mondjuk a publicitással nagyobb védelmet kapjon.
A média nem elnehezíteni, vagy lehetetleníteni akarja a rendőrség munkát. Segíteni akarja.
De az egy másik kérdés.
Hogyha valaki reflektorfénybe kerül, akkor az minden oldalról, hogy mondjam, azt minden oldalról érdemes lehet támadni. Pro és kontra is. Az lenne jó, hogyha a médiának igenis lehetne olyan szerepe, hogy sajtóhírek után nyomozások indulnának. Tehát, hogyha lenne ilyen erős a média, és lenne ennyire független bármely nyomozóhatóság. Ez lenne az elvárás.
A függetlenséget a nyomozóhatóságnak mi akadályozza?
A nyomozóhatóság nem irányítja a nyomozásokat. A nyomozás ura az ügyészség. Innentől kezdve utasításokkal, és én most azt nem mondom félrejtésnálisek, hogy már pedig minden ügyben az ügyészség úgy utasítta, hogy nem kéne, de valójában a nyomozóhatóság végrehajtja a nyomozati cselekményeket, azokat, amit az ügyészség előír számára. Amit előírtak, azt fogja megcsinálni, amit nem, azt meg nem, és ott nem is kérdezhet arról, hogy miért nem. Azért vannak rendszer szintű problémák.
Tehát azt mondod, hogy az alapvető probléma az, hogy a rendőrség fölött korlátozásmentes úr az ügyészség.
A nyomozásokban igen. A nyomozásokban igen.
És azt látjuk történeti szempontból az elmúlt 20-25 évet értékelve, hogy ez mindig is gátja volt annak, hogy az igazán kényes, adott esetben gazdasági, politikai szereplőket magas szinten érintő ügyekben tisztább képet kaphassunk.
A mindig is szerintem nem igaz, volt egy eljárási törvénymódosulásunk éppen akkoriban 2003 körül. Ez a 98 évi 19-es büntetőeljárási törvény volt, ami akkor sokkal nagyobb szerepet adott az ügyészség kezébe a nyomozások irányítása körében. Szóval valahol ott kéne keresni a hibát, hogy ez így miért került megalkotásra.
És mi a magyarázat, hogy miért került így megalkotásra?
Nem tudom, én szerintem, és egyébként emlékezünk, az még Bárándi Péter igazságügyi miniszter idejében volt, amikor ezt a jogszabályt megalkották. Más kérdés, hogy több mint 5 év volt, mire hatályba lépett. Egy csomó módosításon átesve akkor már. Nem vagyok benne biztos, hogy ebbe egy előre megfontolt rossz szándék lehetett volna, vagy volt, de én azért azt gondolom, hogy nem biztos, hogy jó irányba ment.
Ugye van még egy fontos kérdés, hogy a 2000-es években hát tisztázatlanabbak voltak a viszonyok sok tekintetben. Ugye akkoriban nagyon sokat lehetett olvasni például offshore cégekről és azzal, hogy hogyan próbálták ezt a típusú cégtípust használni mindenféle hát tisztességtelen módon szerzett pénzetek a kifehérítésére. Na most ma Magyarországon inkább a magántőke alapok azok, amelyek homályosítják a képet arra vonatkozóan, hogy milyen vagyonokkal pontosan mi történik ebben az országban. Ha még nyomozó szemmel néznéd a világot, mit gondolnál róluk, mennyire alkalmasok a kifejezetten tisztességtelen módon szerzett pénznek a tisztára mosására?
Szerintem a magántőke alap nem alkalmas erre. A magántőke alap maximum arra alkalmas, hogy a média, a sajtó és a közvélemény ne tudjon információt arról, hogy kinek a pénze van mögötte. A nyomozó hatóság, ha akar, vagy az adóhatóság, azt tudni fogja, hogy abban ki érintett és milyen vagyonnal. Hogyha már arról beszélünk, hogy hol lehet pénzt mosni, akkor inkább nézzük meg mondjuk a bitcoint. Hiszen ezek azok az eszközök ma, amik abszolút láthatatlanná teszik, és követhetetlenné teszik, hogy az honnan indult és hova ment.
És szerinted erre a magyar rendőrség amúgy fel van készülve, hogy ezt megfelelőképpen monitorozni tudja?
Nem tudom, hogy Magyarországot érint-e olyan szinten, hogy van rá külön egység, tehát a kriptovalutákkal azért foglalkoznak. Nem biztos, hogy nálunk a legjelentősebb, de az biztos, hogy az offshore országok és az offshore területek szerepét átvette ez a piac és a kriptovaluta, mint olyan, hiszen az valóban a mai nap is sok szempontban nyomon követhetetlen. A magántőke alapok, hangsúlyozom, arra tényleg alkalmasak, hogy a közvélemény ne tudja meg, de egy nyomozás viszont abszolút fel tudná tárni, hogy kik állnak mögötte.
Szerintem a magyar társadalom mit tehetne annak érdekében, hogy pártját fogja a rendőrségnek, amelyben azt szeretné, hogy az sokkal jobban tudjon megfelelni a hivatásának, mint ahogy jelenleg képes. Tehát hogyan lehetne szolidaritást vállalni és támogatni a rendőri állományt?
Hát eleve szerintem a rendőrség támogatottsága, nem néztem ezzel kapcsolatban,
alacsony.
Tehát, hogy ha nem ilyen lenne, csak hát ugye mindig azt nézzük, hogy most mi volt előbb a tyúk vagy a tojás, tehát azért nincs támogatottsága a rendőrségnek, mert úgy dolgozik, ahogy, vagy azért nem tud úgy dolgozni, mert nem támogatják. Szóval amíg nincsen támogatottsága, és nyilván a jogi háttérben is rendet kéne rakni, de amíg nincs meg a támogatottsága, addig nem lehet tőlük sokat várni.
De ezen hogyan lehetne javítani szerinted? Tehát, hogyha azt lehet látni, hogy fölmerült a rehabilitás szándéka veled szemben, és te is inkább azt mondtad, hogy köszönöm szépen, ebből nem kérek, mert nincs meg a bizalmad abban, hogy képes lenne a rendőrség máshogy működni, vagy adott esetben megvédeni egy ilyen ügyészségi beavatkozási szándéktól. Tehát, hogyha azt látod, hogy valójában a rendőrség nem tud az ura lenni saját magának a nyomozási cselekmények kapcsán. Ha azt látod, hogy belülről is olyan típusú szándékoknak van kiszolgáltatva, amelyekről még csak beszélni sem tudna nyilvánosság előtt, akkor mit lehet elvárni igazából a társadalomtól, hogy bízzon?
Ezt a bizalmat fel kell építeni, tehát nyilván ez egy iszonyat nehéz és hosszú évekig tartó munka lenne, csak ebbe együtt kéne működni mindenkinek. Tehát ad egy, legyen olyan jogszabályi háttér, legyenek olyanok a rendőri vezetők, és persze a média is, de hát nyilván a médiának az a dolga, hogy arról tudósítson, ami van, de hogyha ez így egybe elindulna, tehát a jogszabályi háttér, az állomány, a rendőrségi állomány, és mellette a média, akkor nyilván vissza lehetne szerezni ezt a népszerűséget. A rendőrségnek szerintem azért, hogy elindult felfelé a rendszerváltás után a népszerűsége, csak aztán mélybe zuhant.
Valaha próbálkoztak politikusok megkörnyékezni azzal, hogy valamilyen módon szerepet vállalja a politikában?
Nem, közvetlenül nem. Nem.
Ilyen típusú szándék nincs is benned?
Nincsen.
Nincs.
Nincs. Nincs.
Ha adott esetben a mostani kormány, vagy egy következő kormány megkeresne azzal, hogy hát szeretnék valamilyen módon a rendőrség szerepét újra gondolni a társadalomban, és örülnénk annak, hogyha ebben valamilyen módon szerepet vállalnál, elzárkoznál egy ilyen megkereséstől, vagy nyitott lennél rá?
Ma már elzárkoznék. Biztos, hogy el. 15 éve vagyok ügyvéd, és szeretem ezt csinálni. Azért ez egy független és olyan terület, ahol tényleg szabadon is érezhetem magam, és szabad vagyok abban, hogy milyen irányba gondolkodjak és mit tegyek.
És az ügyzetként gondolom előállt már olyan helyzet, nem kell nyilvánvalóan a titoktartási kötelezettségedet megszerni, de felteszem, előállt már olyan helyzet, hogy a rendőrséggel kerültél ellentétes oldalra bármilyen szempontból is. Ezen okozott semmifajta feszültséget?
Abban az értelemben, ahogy gondolod, úgy nem. Nyilván okoz feszültséget, de sokkal inkább az esetleges rossz lépések, vagy rossz határozatok, vagy túlkapások miatt. És soha nem azt érzem, hogy ez most kellemetlen lenne nekem. Én azt gondolom, hogy régen is az igazságért harcoltam, most is ezt teszem. Nem hiszem, hogy egy ügyvédnek az a dolga, hogy a rendőrsége szemben dolgozzon. Az a dolga, hogy megvédje és segítséget nyújtson annak, aki őt megkéri arra, hogy védőként segítse. Megvédeni természetesen abban az értelemben lehet, hogy az az eljárás olyan keretek között folyjon, amit a jogszabály enged, az legyen a megalapozott gyanúban és a vádiratban, ami valóságban történt, és mondjuk azt a büntetést kapja, ha elkövetett bűncselek, amit érdemel, annál ne többet. Annál ne többet. És mindaddig, amíg előfordul az, hogy nem feltétlenül az szerepel a vádiratban, ami történt, addig én úgy érzem, hogy van miért küzdenem, és akkor még nem érzem azt, hogy a másik oldalon lennék.
Záró kérdés. Nyilván sokszor beszéltél erről az ügyről a nyilvánosság előtt, de tökre érdekelne az, hogy van esetleg bármi olyasmi, amit sokszor szeretél volna elmondani, de nem volt rá igazából alkalmad, és esetleg most, hogyha itt van a lehetőségre, akkor megosztanál nagy érdeművel.
Amit elmondani szerettem volna? Nem, amit inkább vártam volna, az van. Azt vártam volna, hogy valaki egyszer azt mondja, hogy sajnáljuk. Sokan mondták, de azok közül soha, akik ebben szerepet játszottak.
Személyesen kitől vártál volna egy ilyen mondatot?
Hát attól az ügyésztől, aki vezette ezt az eljárást, őtőle biztosan. Túri András volt egyébként, aki magát az eljárás folytatta, és utána a vádat is képviselte.
Lehet tudni róla, hogy most jelenleg hol van?
Én addig tudom, hogy nyugdíjba ment az ügyészségtől, és azóta nem.
Jó, hát Molnárcsaba, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Azt is köszönöm, mindezt megosztottad a nézőinkkel. Szerintem fontos egy ilyen multidézés azért, hogy kicsit jobban értsük azt a kontextust, amiből a jelen körülményeink is kinőttek és szárba szökkentek. Mindenkinek ajánlom, hogy részben nézze meg azt a videót, amire hivatkoztunk, amiben Kulcsár Attila vallomása látható, a Frierikus Sándor csatornán elérhető. Másrészt pedig érdemes azokat a cikkeket is visszaolvasni, amelyben többek között Molnárcsaba kálváriájáról lehet értesülni, de ez most egy jó kiindulási alap volt, amit most megosztottál mind velünk. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, legjobbokat kívánom neked, gyere majd máskor is.
Köszönöm szépen, köszönöm.